Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel, azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Akár negatív hatással is lehet az Európa Liga vagy az Európai Konferencia Liga nézői számára az Európai Labdarúgás Klub sorozatainak modellváltása. Ezt mondta a Gránit Alapkezelő Senior Értékesítési és Terméktámogatási Menedzsere. A szombaton rendezett Real Madrid Borussia Dortmund mérkőzés, amelynek a londoni Wembley stadion adott otthont, egy korszakot zárt le az európai labdarúgásban. A következő szezontól ugyanis a klasszikus csoportkör helyett főtáblás rendszerrel indul mind a három kupa sorozat, ami egyben azt is jelenti, hogy 50%-kal nő a mérkőzések száma, emelte ki a rádiónk által megkérdezett szakértő. Duha Bence arról is beszélt, hogy a megemelkedett csapatszám nagy lehetőséget kínál, egyebek között az olasz bajnokság, amely bevételeiben az elmúlt években leszakadt a csúcstartó angol bajnokságtól. Maurer Kristóf interjúja.
Kezdjük azzal, hogy tegyük kontextusba kicsit, hogy a konferencia liga szereplőinek, döntős szereplőinek mennyivel másabb, mint mondjuk egy bajnokok ligája szereplőnek, mennyivel tér el a két döntő, mondjuk presztízsben, pénzügyi kérdésekben és hasonlóakban.
Igen, ez a hét ez a európai klubsorozatoknak, a kupasorozatoknak a lezárását jelenti. Én talán a BL-el kezdeném mégiscsak azért, mert ha az ott elhangzó számokat majd elmondom, utána az könnyebb kontextusba helyezni, hogy ahhoz képest azért a konferencia liga azért bőven elmarad, mind presztízsben, mind pedig ugye pénzileg. Hogyha van csapat Európában, akinek egy BL döntő rutin, akkor aztán a Real Madrid, ugye ők a rekordgyőztesek. Ugye tavaly évben például a BL győztes Manchester City 30 millió euróval kapott többet a győzelemért, mint a második Inter. Ugye ez nem csak a döntőbeli eredményben adódik ez a különbség, az UEFA három dolgot jutalmaz egy BL szezonban, egyrészt az adott évi teljesítményt, másrészt egy ilyen csapat koeficiens, ami azt nézi, hogy az elmúlt 4-5 évben hogyan teljesített a csapat, meddig jutott el a BL-ben, és van egy ország szorzó is úgymond, például az angliai csapatok, akik az angliai közvetítési jogokért több pénzt tud beszedni az UEFA, ők több pénzt kapnak vissza a közös kasszából, amit visszaoszt az UEFA a csapatoknak.
Tehát akkor neki kicsit lehet így a pálya.
Lehet így a pálya, mondhatjuk ezt, hogy alapvetően több bevételre számíthatnak, de ugye azért Angliában a költségek is jóval magasabbak. Szokás mondani ezt az angol adó kifejezést a fociban. Ha egy angol csapat szeretne igazolni mondjuk egy olasz tehetséget, akkor az mondjuk 2-3-szor annyiba kerül, mint hogyha ő ligán belül igazolna egyik csapatból a másikban.
Egyébként azért is érdekes az idei szezon, mert hogy a szokásszerű európai labdarúgásnak ez volt az utolsó szezonja, és a következő szezontól egy modellváltás érkezik az európai klubsorozatokba, kibővül például a bajnokok ligája mezőnye. Mivel jár ez egyébként? Nyilván több mérkőzés, gondolhatnánk akkor több bevétel az UEFA-nak, de alapvetően miért változtatták meg ezt a rendszert, miért lesz más jövőre?
Hát, hogy miért változtatták meg, az egy jó kérdés. Ugye a cél, maga valószínűleg az a több meccs, több izgalomnak a garantálása. Ugye most egy 32 fős csoportkör van a BL-ben és az EL-ben is. Ilyen 8 darab 4 fős csoportot hoznak létre, ami ugye a két győztes tovább jut, a harmadik az Európa Ligába esik ki a BL-ből, a negyedik pedig ugye minden kupasorozatból eliminálásra kerül, és ezt váltják most le egy 36 fős ilyen kis mini ligára. Az egyik legfontosabb következménye ennek, hogy mostantól a csapatoknak nem 6 meccset fognak játszani, hanem 8-at, 4-et otthon, 4-et idegenben, és a másik, amit talán a legjobban tudja az UEFA ezt a döntést eladni, meg reklámozni, hogy most már azonos kalapból érkező csapatok is fognak játszani egymással. Eddig úgy nézett ki, hogy 4 kalapba voltak sorolva a csapatok, az elsőben a legerősebbek, másodikban a kicsit gyengébbek, és így tovább egészen a 4. kalapig, és most már ugye minden csapat, aki rajta van ezen a 36 fős, mondjuk úgy, hogy főtáblán, ő minden kalapból 2-2 csapattal fog játszani, egyel otthon, egyel idegenben. Tehát most már a főtelben is erőfordnak olyan szuper párosítások, mint egy Real Madrid, Manchester City.
Egyébként pont, hogy a szuper szót használtad, mert nekem egyből a szuperliga jutott erről eszembe, azért valamilyen párhuzam van a kettő között.
Van, mert tényleg most már nem csoportokra van bontva, hanem a végén kapunk egy 1-től 30-ig tartó listát, mint hogyha egy igazi bajnokságra beszélnénk. De azért ez, hogy nem ütközik meg minden csapattal, és tulajdonképpen csak 8 meccset játszanak, ez tényleg egy ilyen átmenet a csoportkör és egy klasszikus liga között. Nyilván ez megint behozza majd a szerencsének a kérdését, kit kivel sorolnak össze, mennyire szépen átlátható ez az egész rendszer. Az érdekesség, hogy eddig volt a BL-ben mondjuk a csoportkörnek a sorsolása, amikor a híres ex-focisták a négy kalapból kiúzták az éppen egyes csapatokat. Most kiszámolta az UEFA, hogyha ezt az új rendszerre is élőben egyesével akárnál meccseket kihúzni, meg a csoportosításokat kihúzni, akkor az kb. 4 órára lenne szükség és 900 labdára, mert ők is áttérnek kicsit az automatikus módszerések, egy-egy dolgot fognak majd kézzel választani. Úgyhogy igen, növekszik a bajnokság, több mint 50%-kal több meccset láthatunk majd a következő BL szezonban, és ez nem csak a BL-re igaz az a váltás, hanem az Európa Liga és a Konferencia Liga is új struktúrában fog majd működni. Kérdés, hogy ez mennyire fog a nézőknek tetszeni ez a növekedés.
Az én gondolatom ezzel kapcsolatban pont az volt először, hogy ez ugye nem csak egy ilyen bajnokságban jelent megemelt meccsszámot, hanem ugye mondjuk a Konferencia Ligában is rengeteg más meccs lesz. Ráadásul, ahogy jól olvastam, akkor eddig ugye a Bajnokok Ligája meccsek napjai az a kedd és a szerda volt, most viszont már csütörtökön is lesznek meccsek, és hogy esetleg nem egy jogos félelem az, hogy a Bajnokok Ligája több meccsel, meg az, hogy most már a csütörtöki napon is megjelennek majd ott a mérkőzések, esetleg elszívja a nézőket a kisebb kupasorozatoktól.
Szerintem ez egy jogos félelem, ha nem is pont úgy, ahogy mondtad. Lesz egy úgynevezett kiemelt hét mind a három kupa sorozat során, amelyik héten ugye csak azok a sorozatnak a meccsei lesznek megtartva, csak BL meccsek lesznek, vagy csak EL meccsek, vagy csak a konferenciája meccsek, és amikor a BL-nek lesz valamikor szeptember közepén ez a kiemelt hete, akkor ők fognak csütörtökön is majd BL meccseket játszani, de ez olyan csütörtök lesz, mikor nem fog közvetlenül ütközni se EL, se konferenciája meccsekkel, tehát hivatalosan megmarad az a különbség, hogy a BL az két szerda, az Európa Liga meg a konferencia csütörtök, tehát nem lesznek egy időben különböző bajnokságnak meccsei, de bennem felmerül az a kérdés, hogy ha már 50%-kal több BL meccs lesz egy szezonban, akkor a nézők nem fognak-e úgymond telítődni ezzel a sok extra meccsel, nem fogják azt mondani, hogy oké, én most már nem fogok leülni egy konferencia liga meccset megnézni, mert láttam már ebben a szezonban rengeteg BL meccset, hát még a kieséses szakasz, nem érdekel engem ez a kicsit kevésbé presztízs torna.
És hogyha mondjuk a klubok oldaláról nézzük meg ezt, nyilván az UEFA-nak ez mindenképpen előnyére válik, hogy tudnak több bevételt generálni. A kluboknak mi a része ebből a tortából, ha fogalmazhatok így?
A kluboknak is jó ez a váltás, mert azt, hogy mennyire azt majd mindjárt látni fogjuk. Ugye 50%-os a meccs emelkedés, és ez nyilván az UEFA-nak is extra bevételt jelent, hiszen drágában tudja értékesíteni a közvetítési jogokat. Ugye ők a következő 3 évre 4,4 milliárd eurós bevétellel számolnak, amiből ők 3,3 milliárd eurót fognak majd szétosztani az induló csapatok között. Ugye csak hogy látszódjon, hogy mennyire BL csúcs ez az egész rendszer, ebből a 3,3 milliárd euróból 2,5 milliárd a BL csapatok között kerül majd szétosztásra, és csak a maradék 8-900 millió fog osztatkodni a másik két liga. Ugyanakkor ez csak egy 600 milliós, tehát egy 13%-os emelkedés a mostani pénzosztáshoz képest, tehát nem tudta annyival növelni a bevételeit az UEFA, amennyivel a meccsszámot növelte. Talán a fociban is akkor létezik ez a csökkenő határhasznosságnak az elve, hogy nem lehet végtelen ideig növelni a meccseket, mert egyszerűen a nézők számára már kevesebb értékre lesz a 100x-edik BL meccsnek egy adott szezonban.
Meg ugye ez a megemelkedett csapatszám a következő szezonban ilyen viszonylag szürreális szituációkat szül. Egészséges ez a berendezkedés, hogy egy ligának majdnem a fele Európában játszik?
Ennek nyilván meg lesznek az árnyoldalai a bajnokság számára, és sokkal nehezebb lesz a fordulókat megszervezni. Figyelembe kell venni, hogy éppen melyik csapat játszik a hétközben, eltolni meccseket, csonkafordulókat szervezni, lesz az egészet még összeidesztetni mondjuk az olasz kupával is. Biztos, hogy ez nehezebb dolog lesz az olasz szövetség számára. De szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség is az olasz foci számára, hogy jobban megismerjék egy kicsit az ő csapataikat a nemzetközi nézőközönséggel. Talán az a legnagyobb hátrány és a legnagyobb veszélye most az olasz focinak, hogy míg a Premier League a legnépszerűbb és sokszor a legerősebbnek titulált bajnokság, évente ugye 2,1 milliárd euró körüli összeget kap a nemzetközi közvetítéseken keresztül, addig ez az összeg az olaszoknál mindösszesen 200 millió, kevesebb, mint a tizedét kapják az olaszok. És ami még durvább, hogy itt egy csökkenő tendenciát láthatunk, tehát az elmúlt 3 éves ciklusban nagyobb bevétele volt az olasz kluboknak a nemzetközi közvetítésekből, mint ez mostanában van.
Pedig ez nagyon diszonáns azzal, hogy az ő koeficiens pontjaik a legmagasabbak, úgy tudom, Európában.
Igen, most ezért is indulhat 8 csapat, vagy 9 csapat, mert ugye a BL-ben jól szerepelnek, meg az EL-t is idén megnyerték. Ennek ellenére nem tudják jól eladni a hazai bajnokságot, pedig szerintem a mutatott játékképével sok esetben nincsen baj. Talán hiányzik egy arca a ligának, aki volt régebben, ugye Cristiano Ronaldo, amikor Juventusban játszott, de maradnak le folyamatosan mondjuk az angolokhoz képest.
Tehát akkor most az európai klubfutballban, vagy a ligák összevetésében azért láthatunk egy olyan trendet, hogy nem feltétlenül az a bajnokság a legerősebb, vagy az a bajnokság jut a legtöbb pénzhez, amelyik feltétlenül Európában a legjobb teljesítményt mutatja, sokkal inkább most már egy ilyen marketing szempontú verseny is van.
Hát biztos, hogy a marketing is nagyon sokat számít, és a Premier League az rengeteg erőforrást költ arra, hogy az ő meccseit nézzék meg az emberek, az ő játékosaival találkozzanak, mondjuk főleg az olyan szurkolók, akik csak most ismerkednek a focival, ugye például mondjuk Kínában egy óriási piac vár még felfedezésre, és nagyon sokat tesznek a csapatok azért, hogy onnan is szurkolókat szerezzenek maguknak. Ugyanakkor egy kicsit azért vitatkoznék ezzel a legjobban teljesítő, legerősebb bajnokság gondolata. Ugye most egy kivételes szezon van szerintem mindenképpen, ugye az elmúlt 25 évben most fordul elő harmadszor az, hogy nincsen angliai csapat a legjobb négy között. Ugye azért az elmúlt években gyakran láttunk angol házi döntőt a BL-ben, sokszor volt az, hogy a legjobb négy között akár három angol csapatot is találtunk. Való igaz, hogy idén ez kicsit rosszabbul jött ki, de szerintem ez inkább egy kivétel, mint sem, hogy esetleg az angol focinak valamilyen gyengeségét mutatná. Szerintem ennek általában egyrészt az is szerepel, hogy a Premier League-ben, ahol ilyen nagyon komoly pénzeket kapnak még a legkisebb csapatok is európai összevetésben, olyan csapatokat tudnak összeállítani, akik egy sima hétközi fordulóban, vagy egy hétvégi meccsen is egy komoly küzdelemre kényszerítik még a legnagyobb csapatokat is. És egyszerűen az angol top csapatok, akinek ugye nincsen téli szünete, ott van még a két hazai kupasorozat is a bajnokság mellett, elfáradnak az európai kieséses időszakra, januárra, februárra, és nem tudják nyújtani ezt a kimagasztó teljesítményt, amire szükség van.
És ez akkor gondolom a következő szezonra még bonyolultabbá válik, hiszen pont erről beszéltünk, hogy több meccs lesz, mind a BL-ben, mind, hogyha jól tudom, most már 32 csapatos klubvilágbajnokság is érkezik, ami az élcsapatokra vonatkozik. Tehát akkor felmerül az a kérdés is, hogy nem sokára esetleg a klubfutballban kibővített keretek érkezhetnének, vagy több csere lehetőség mérkőzésenként, mert különben most már tényleg lassan 70-75 meccset játszanak a játékosok szezononként.
Igen, nagyon komolyan nő a terhelés. Te is említetted ezt a FIFA által meghirdetett bővített klubvilágbajnokságot. Tulajdonképpen 4 évente ők egy olyan tornát szeretnének a legjobb klubcsapatokkal csinálni, mint a világbajnokság. Ez megint jó néhány meccset jelent majd a legjobb játékosoknak, illetve megint egy extra bevételi forrás jelent a legjobb csapatoknak, ez megint majd esetleg növelni fogja a különbséget az élcsapatok és mindenki más között. Éppen ezért annyira nem lelkes most a foci világára először ugye Amerikában megrendezésre kerülő klubvilágbajnokságra, de az is látszik, hogy a FIFA is szeretné a saját helyzetét javítani. Ugye nem csak ezt a klubvilágbajnokságot vezetik be, hanem nő a VB csapatoknak is a száma, hogy a 48 főre emelik a mostani 32-ről, ott is több meccset láthatunk, majd ott is ugye több bevétellel próbál majd számolni a FIFA, de ennek tényleg ott az, hogy ezt a játékosok meddig bírják, mikor milyen sérülések lesznek, meddig akarják bírni, mikor fogják azt mondani, hogy nekem ennyi elég, akkor én most már nem akarok ebben a sima hazai kupában játszani, engem csak a fontos meccsekre játszassatok, kérlek. Ami nekem még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogyha tényleg ezek a bővítések esetleg kicsit olyan biztosan sülnek el, mert nem a nővel annyival a nézőszám, vagy a játékosoknak sérülési hulláma lesz, nem bírják, nem akarják csinálni, az megint kezdhet annak, hogy esetleg egy ilyen szuperligaszerű kezdeményezés visszatérjen, amit anno 21-ben nagyon simán tudtak letörni az országok és a nemzeti szervezetek, de szerintem ez nem garantált, hogy ez a következő ilyen próbálkozás is ennyire sikertelen lesz majd.
A Gránit alapkezelő szenior értékesítési és terméktámogatási menedzserével, Duha Bencével, Maurer Kristóf beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egy hónapig ingyen otthoni mozizást kínál az online Japán Filmfesztivál. A magyarországi érdeklődők 23 kortárs japán filmet és két minisorozatot tekinthetnek meg eredeti nyelven magyar felirattal, ezt mondta a Japán Alapítvány budapesti irodájának programszervezője. Az idei kínálatban szerepel egyebek között Kinoshita Keisuke 12 szempár című Golden Globe nyertes klasszikusa is. A fesztivál ideje alatt június 5-e és június 19-e között a Japán Filmfesztivál weboldalán érhetők el a filmek, június 19-e és július 3-a között pedig a két minisorozat. Zugor Valentinával Somodi Evelin beszélgetett.
Június 5-től kezdődően ajánlunk most egy programsorozatot a filmek szerelmeseinek, egészen konkrétan itt Japánról lesz szó, illetve hát az otthon kényelméből megnézhető filmekről. Itt elsődlegesen megemlíteném Wim Wenders nemrég debütált filmjét, a Perfect Days, Tökéletes Napok című filmet, ami azt gondolom, hogy talán egy kicsit abban is szerepet játszhatott, hogy a japán kultúrát sokakhoz közelebb hozza, illetve kicsit jobban megismertesse, hogy milyen is Japánban az élet. Mennyibe kaphatunk betekintést most itt a Japán Filmfesztivál film felhozatalában, így a japán életbe, az ottani helyzetbe, társadalomba, milyen jellegű filmekkel találkozhatunk?
Nagyon sokféle filmmel készültünk, tényleg igyekszünk el minden korosztály és ízlése számára szolgálni valamivel, és természetesen nagyon sok ezek közül betekintést enged a japán kultúrába, illetve a japánok mindennapjaiba. Lesz például kosztümös film is, akit esetleg a tradicionális japán kultúra érdekel jobban. Ez a We're Broke My Lord című film lesz. Ezen kívül lesz például a The Zen Diary című film, ami egy volt buddhista szerzetes férfiról szól, aki a 4 évszak növényeit használva 12 hónapon át főz. Ebbe tényleg ezt a japán buddhista zen gondolkodást is megismerhetjük, illetve a japán ételek gasztronómia világába is betekintést enged. Ezen kívül lesz egy híres japán íróról, Miyazawa Kenjiről szóló életrajzi film is, valamint lesz az anime készítők, rendezőket bemutató alkotás is, úgyhogy tényleg a japán kultúra nagyon széles rétegét igyekszünk felkarolni.
Műfajok tekintetében mi az, ami most hangsúlyosabb? Például szerepelnek akár közönség kedvenc műfajok, mint hogy akciófilmek vagy vígjátékok? Japánoktól számíthatunk most ilyenekre?
Igen, természetesen több vígjátékkal is készülünk. Itt azért fontos megemlíteni, hogy azért a japán humor az elég sajátos, úgyhogy hogy ugyanúgy, mint ahogy akár az angol humor, rá kell érezni az ízére, de mivel több fél évvel készülünk ebből is, ezért úgy gondolom, hogy mindenki meg fogja találni a neki valót. Lesz például szituációs komédia, például a Wedding High és a The Handsome Suit. Az egyik az egy esküvőn minden, ami félre mehet, félre megy jellegű film. Handsome Suit az pedig egy varázs ruha miatt a csúnya főszereplő nagyon szépnek tűnik, és az ebből adódó komédiák, ugye, hogy más a belső, más a külső. Ezen kívül lesznek ilyen tradicionálisabb fajta japán humor, például az már említett kosztümös film is, egy vígjáték, a We're Broke My Lord, illetve ezen kívül lesz még például a School Meals Time Graduation, ez pedig a menza ételek körül forgó vígjáték lesz, úgy gondolom, hogy ez is olyan, amit kevésbé ismer még a magyar közönség, olyan jellegű humor. Aktfilm pedig lesz például a Baby Assassins, ez tinédzser lányokról szól, akik közben bérgyilkosok, és ez egy ilyen, hát kicsit thriller komédia, de nagyon szórakoztató, és tényleg ez a diszonancia a tinédzser lányok, illetve a munkájuk között, ez nagyon szórakoztató.
És akkor minden eredeti nyelven látható?
Igen, természetesen, viszont lesz magyar felirat, illetve angol felirat, néhány film esetében pedig japán felirat is elérhető lesz, hogyha esetleg valaki japánul tanul, akkor szerintem ez is nagyon örömteli hír.
Egy év kihagyás után rendezitek meg most a Japán Filmfesztivált. Mik voltak az eddigi visszajelzések, milyen filmeket szerettek a magyar nézők?
Hát a magyar nézők nagyon-nagyon aktívak voltak minden alkalommal, amikor megrendezésre került ez az Online Japán Filmfesztivál. A világranglistán is nagyon előkelő helyet foglaltunk el, ugye ez több mint 20 országba kerül megrendezésre ez az Online Filmfesztivál, és az előző kettő is több mint 20 országban került megrendezésre, és a magyar nézők annyira aktívak voltak, hogy tényleg csak az ilyen hatalmas országok előztek meg minket, mint Brazília például. Ennek köszönhetjük például azt, hogy idén először nem csak filmeket fog látni a közönség, hanem június 19 és július 3 között, ez ugye a fesztivál második fele, két minisorozat is bemutatásra kerül. Ez nem kerül bemutatásra az összes résztvevő országban, hanem mi azon kevés ország közé kerültünk beválasztásra, akiknél akkora érdeklődés volt az elmúlt online japán filmfesztiválok alatt, hogy megelőlegezték a bizalmat, hogy a sorozatokra is ugyanilyen nyitott lesz a közönség, úgyhogy nagyon örülünk ennek, és reméljük, hogy a sorozatokat is ugyanolyan nyitottan és boldogan fogja fogadni a magyar közönség, mint ahogy a filmeket tették.
Hol lehet nézni majd a filmeket?
Erre lesz egy speciális honlap, amihez a linket megtalálják egyébként a www.japanalapítvány.hu oldalon, mert ennek a streamelős oldalnak kicsit bonyolultabb a linkje, úgyhogy szerintem egyszerűbb, hogyha mi honlapunkra navigálnak el. És ugyanúgy lehet majd nézni ezen a filmeket, mint bármilyen streaming oldalon, azzal a különbséggel, hogy teljesen ingyenesen. Minden filmet 48 órán keresztül lehet megnézni, ha megnyomtuk a lejátszás gombot, de azon belül annyiszor, amennyiszor akarjuk, úgyhogy ha valami nagyon tetszett, és szeretnénk a családdal, barátokkal is még gyorsan megosztani, arra is lesz lehetőség.
A Japán Alapítvány budapesti irodájának programszervezőjével, Zugor Valentinával, Somodi Evelin beszélgetett. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövök.